Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Vannak, akik egész életüket Magyarországon élik, vagy abban az országban, ahol születtek, vannak, akik pedig elmennek és külföldön élik le az életüket, vannak, akik a kettő között ingáznak több ország között. Manapság az utolsó pár évtizedben egyre több magyar is választotta azt, hogy elmegy Magyarországról, és külföldön él, külföldön dolgozik. Milyen lelki állapot ez? Mi visz rá egyeseket, hogy elmenjenek? Más miért marad otthon? Lehet-e úgy élni, hogy az ember örökre távol van a hazájától? A kozmopolitizmus az tényleg egy negatív szó, vagy lehet-e igazi kozmopolita életet élni? Mik segítik a beilleszkedést? Megcsömörlünk-e attól az országtól, amit be először beleszerelmesedtünk? Mi az a városi család, hogy helyettesíti a valódi családunkat? Hasonló kérdésekről beszélgetek ebben az epizódban Holk Gábor tanácsadóval, aki hát nem is Európába vagy egy szomszédos országba, hanem egész konkrétan Kínába költözött, most már jó sok idővel ezelőtt, és Shanghaiban él, de tanácsadó az egész távol-keleti térségben, és ezen kívül szerzője egy nagyon érdekes könyvnek, amiről szintén szó lesz a beszélgetésben. A könyv címe Ez a város egy távoli bolygó. Mai beszélgető társam Horst Gábor tanácsadó, aki hát érdekes módon nemhogy nem Magyarországon beszélget velem, de még csak nem is Európában, egész konkrétan Shanghaiban ül a vonal másik végén. Szervusz Gábor, köszönöm, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést.
Köszönöm szépen a meghívást, mindenkit üdvözlök.
És hát alapvetően az az apropója a beszélgetésünknek, hogy Gábor írt egy könyvet, amelyik, hát én először, amikor megvettem, akkor azt hittem, hogy főleg Shanghairól fog szólni, de ki fog derülni erről ebből a beszélgetésből, hogy sokkal több szól ez a könyv, mint Shanghairól. A könyv címe Ez a város egy távoli bolygó, és ez kapható a magyar könyvesboltokban. Én a Kindle verziót vettem meg, de fizikai könyvként is kapható a magyar könyvesboltokban. Ajánljuk mindenkinek. És mielőtt belemennénk ebbe, engem alapvetően az a része fogott meg, azon túl, hogy természetesen nekem is iszonyatosan tetszik Shanghai, és majd erről is fogunk beszélgetni, hogy ebben tulajdonképpen Gábor leírja azt, hogy milyen az, amikor az ember tartósan otthagyja Magyarországot, és egy külföldi életet él, és ráadásul nem is csak annyi, hogy Kínába költözik, ami önmagában egy egzotikus választás, hanem ráadásul olyan életet él, ahol nagyon sokat utazgat a világban, és egyszerre szakad el, és nem szakad el Magyarországtól, úgyhogy ezeket a kérdéseket majd külön-külön tárgyaljuk. De még mielőtt eljutnánk a könyvig, szerintem érdemes lenne egy kicsit arról is beszélni, amit szintén tárgyalsz a könyvedben, hogy egyáltalán hogyan jutottál el oda, hogy Kínában éld az életed most már lassan nagyobbik részét. Egy csomó érdekes dolog van a te előéleteddel kapcsolatban. Ráadásul vicces módon, és ez ki fog derülni ebből a beszélgetésből, egy csomó olyan dolog, amiben párhuzamok vannak a te és az én életed között. Kezdjük a gyerekkoroddal. Bár Budapesten születtél, de van ott egy közel-keleti epizód ebben a történetben.
Igen, úgy alakult, hogy az édesapám egy mérnökember, akit kiküldtek Irakba. Talán a velem egykorúak vagy idősebbek emlékeznek még a Tungsramra, egy nagyon neves magyar cég volt, és ővelük mentünk ki, tehát tulajdonképpen ez egy kiküldetés volt, hogy akkoriban neveztük, lámpagyártó gépeket kellett összeszerelni, beüzemelni, meg a helyi munkaerőt betanítani nekik, úgyhogy ez egy több éves tartós kiküldetés volt, és én így töltöttem a gyerekkoromnak egy pár évét Irakban, amin el szoktak ülni az emberek, mert ugye általában az irak-iráni háború után Irakot ismerjük mi, de ez egy picit olyan, mint egy másik országgal szintén megfordultam, Jugoszlávia, amíg nagyon rossznak nem fordultak a dolgok, addig ott nagyon jó volt az élet, tehát az 1980-ban kitört irak-iráni háború előtt Irak egy nagyon jól fejlődő, jó nemzetközi kapcsolatokat ápoló ország volt, tehát egy csomó minden volt ott, ami nálunk nem volt, például nyugati autók, nyugati kaják, Coca-Cola, stb. Úgyhogy ez volt az a távol-keleti dolog, amit mondtál.
A közel-keleti.
Bocsánat!
Akkor a közel-keleti, a távol-keleti azért áll. Azért áll a nyelvedre, mert most már a távol-keleten vagy, de ez még a közel-keleti dolog volt. Na, akkor itt az első érdekes párhuzam az életünkben. Az én apukám is mérnök, és annak idején kiküldtek minket nem Irakba, hanem a szomszédos Kuwaitba. Úgyhogy én hosszú-hosszú éveket töltöttem Kuwaitban, ahonnan, mivel Kuwait egy nagyon pici, és idő után rettentően unalmas hely, elég sokat jártunk át Irakba. Úgyhogy én is elég sok időt töltöttem Bagdadban, meg még északabbra is, kurd területeken, Baszrában, de mi már a háború alatt, tehát mi már az irak-iráni háború alatt. Ugye amikor olvastam azt a részét a könyvednek, ahol leírod, hogy milyen volt gyerekként Irakban, akkor ez nekem egy csomó mindent mondott. Aztán jön a következő rész. Jártál a CEU-ra, én is jártam a CEU-ra.
Igen.
Érdekes párhuzam. Utána azt mondod, hogy dolgoztál az ENSZ-nek Jugoszláviában, mert előtte Bécsben a nemzetközi diplomata képzőn tanultál. Igen. Ezekről mondjál pár szót.
Hát ez egy folyamatos valami volt, én szerintem lélekben nem igazán tértem vissza a külföldi kalandozásból. Tehát mi visszajöttünk családostól, amikor én már kisiskoláskorú voltam, úgy, ahogy beilleszkedtem, de én tulajdonképpen mindig tudtam, hogy el akarok kezdeni kalandozni, amint lehet. Ugye ez egy rendszerváltás, meg stb. Nálunk egy kicsit később indult el, mint mondjuk, hogyha egy mai egyetemista elhatározná, hogy kimegy. Nehezebb volt akkoriban, úgyhogy én felvételeztem mindenféle ösztöndíjakra, az, hogy csak mit tudom, én fogok egy hitelkártyát, és neki indulok, azt a mi családunkban nem engedhettük meg magunknak. És aztán hát kijártam nyári egyetemekre, meg hátizsákoztam rengeteget, de én csak tulajdonképpen 99-ben a CEU után tudtam neki indulni, amikor a CEU-s teljesítményem alapján felvettek erre az úgynevezett diplomáciai akadémiára, ami a Bécsi Egyetemnek egy szakképzése.
Egy elég magas presztízsű képzés, amúgy nagyon sokan akarnak oda bejutni.
Igen, valóban így van, sőt, hát akik bejutottak, azt, hogyha a könyvet olvastad, akkor emlékszel rá, hát tényleg olyan fajta elit képző volt, ahol nekem egy picit ettől kisebbségi komplexusom is volt, mert azzal a háttérrel, ahonnan jöttem, nem sokan voltak. Ja, és igen, az EBSZ-ről is kérdeztél, hát ez az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, mi ENSZ zászló alatt dolgoztunk, de együttműködött több nemzetközi szervezet is, tehát volt ott NATO, Interpol, békefenntartók, stb., és én egy politikai tiszt nevezetű munkát végeztem ott, ami tulajdonképpen ma már tudom, hogy egy humán erőforrás menedzseri munka volt nagy részt, mert a háború pusztítása után nem csak fizikailag kell újjáépíteni az iskolákat, rendőrségeket, hogy hívják ezt a mindenféle jogi intézményeket, hanem a szervezetet magát is. Nekem főleg az volt a munkám, hogy ebben segítsek. Felvettünk embereket, átszerveztünk, a pénzekre ránéztünk, stb.
Na, akkor itt egy érdekes újabb párhuzam egyébként, mert én végeztem többek között egy Dél-Kelet-Európa tanulmányok emét is, és elég sok időt töltöttem az egykori Jugoszlávia területén, tehát igyekeztem bejárni hát a Triglavtól a Várdárig, ahogy ezt ők mondják, tulajdonképpen Szlovéniától Macedóniáig mindenhol, Koszovó és minden más részét próbáltam megismerni, egyszerűen nagyon érdekelt a jugoszláv polgárháború és annak a előélete, utóélete, úgyhogy egy újabb párhuzam. Aztán azt is írod a könyvedben, és ez volt az a pont, ahol hangosan felnevettem, hogy tanítottál, ha nem is sokáig, de egy rövid időn keresztül tanítottál a József Attila gimnáziumban. Én pedig oda jártam egy-két évig,
ha.
És ez az a legviccesebb része, hogy te idősebb vagy egy kicsit nálam, te akkor tanárként voltál ott, és azt írod, hogy a tanári szobába időnként bejöttek különböző hülye ügyekkel, és az egyik ilyen hülye ügy az az volt, hogy valamelyik osztály letakarta a dísztárcsákkal a címert. Na, ezen a ponton felnevettem, és akkor tudtam, hogy amit írsz a könyvedben, azok egytől egyig igaz történetek, mert hogy az az osztály, aki letakarta a dísztárcsákkal a címert, az mi voltunk.
Ó, Isten, ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Teljesen igaz. Szóval most nem a történetre mondom, arra van abban vagy igazad, hogy amit írok, az kicsit olyan, mint a Cseh Tamás dalok, hogy minden sora mögött van még egy hosszabb történet, de erre nagyon emlékszem, mert ez a, hát az ilyen rendszerváltásból éppen kikavarodó Magyarországon óriási ellentétek voltak azzal kapcsolatban, hogy hát hogyan tovább, meg hogyan kellene gondolkodnunk, és hát akkor ezek szerint el se tudod képzelni, hogy ott micsoda, hát mondom, kiborult a bili, mert hogy voltak tanárok, neveket is tudnék mondani, de nem fogok, akik fölálltak és beszédet mondtak, hogy ez az ilyen fogyasztói társadalom, meg a burzsoázia, és el fogja söpörni a magyar értékeket, nem tudom mi. Ez tényleg, hát nekem óriási tanulság volt az
nagyon vicces módon a másik végén ez a dolognak úgy nézett ki, hogy voltak, akik szerint azért kellett letakarni ezt a táblát, mert egyszerűen, vagy ezt a címet, mert egyszerűen csúnya volt. Tehát volt, akik számára ez egy esztétikai kérdés volt. De volt egy politikai vita is mögötte, mert hogy a Kádár címer helyére akkor ugye ment a vita, hogy a koronás kis címert, vagy a korona nélküli 56-os címert, és hát volt, akik számára az volt elfogadhatatlan, hogy egy köztársaságnak miért van koronás címere, volt, akik azt mondták, hogy egész egyszerűen csak egy nagyon ronda címert sikerült venni, és akkor két darab történelemórát elkért tőlünk Palotás igazgató úr, aki tartott egy két órás órát, akinek hát vicces módon elmondta, volt, aki elmondta, hogy nagyon csúnya címert vettetek, mire mondta, hogy ja, hát ezt ő maga választotta ki, akkor már régtünk, és utána egy nagy politikai vita lett abból, hogy a köztársaságnak lehet-e koronás címere, de hát ez már nagyon-nagyon rég volt. Szóval, hogy ezen a ponton már tudtam, hogy minden, amit írsz a könyvedben.
Óriási. Na és a dísztárcsa volt az arany középút végül is.
Az igaz. Igen. És hát valami, na mindegy, azt majd egyszer elmesélem, hogy ráadásul még voltak még ott kirakva a falra. Na de summa-summarum, tehát ahogy olvasom a könyvedet, azt látom, hogy gyerekkorod oktatási élményeid már elég nagy részben megadták azt, hogy de aztán külföldön kezdtél el élni. Nekem nagyon érdekes volt, hogy azt sugallod szerintem a könyvvel, hogy nincs különösebb oka annak, hogy valaki miért megy el, valaki más meg miért nem megy el, mint hogyha azt sugallnád, hogy ez egy személyiségkérdés lenne, hogy van az a bolyongó személyiség, akinek ez lesz a sorsa, másnak pedig nem. De nem látsz különösebb ilyen társadalmi vagy szocializációs okot, hogy miért megy el valaki hosszabb időre, vagy akár örökre Magyarországon.
Hát, tudnánk egy ilyen, ugye én vezetési tanácsadással foglalkozom, és hogyha egy ember elég húzamosabb ideig van egy légtérben egy tanácsadóval, akkor a tanácsadó egyszer csak elkezd ilyen kétszer-kettes mátrixokat rajzolni. Tehát mondhatnánk azt, hogy van, aki menne és megy, van, aki menne és nem megy, és ugye a fennmaradó két verzió is. Az egyik a belső késztetés, és a másik pedig a környezet. Magyarországon van az a nagyon jó vicc az öreg néniről, aki élt az osztrák-magyar monarchiában, Ukrajnában, Magyarországon, de soha nem hagyta el a faluját. Tehát én szerintem azért nagyon sokan vannak, akik nem mennének, de mennek, ilyen-olyan-amolyanokból. Például az én családomban is vannak olyanok, akik szakemberek valamiben, itthon nem éltek meg, elmentek, egy pár évet éltek külföldön, megkerestek annyi pénzt, hogy hazajöhessenek, tehát az ő esetükben a privilégium az, hogy otthon élhetnek. És én ezt is nagyon becsülöm, tudnilik, így már tudják magukról azt, hogy hová tartoznak, és hogy mit szeretnének. És van olyan, aki meg neki indul, és remekül érzi magát, és nem igazán akar hazajönni. Én az összes kombináció közül a másik kettőt tartom szomorúnak, amikor valaki elmegy, és jönne haza, de nem jöhet. Ugye én 71-ben születtem, tehát én még emlékszem azokra az úgynevezett disszidensekre, akik amint tehették, hazajöttek Magyarországra, és akkor mesélték, hogy mit tudom én, Svédországban, meg Dél-Afrikában milyen nyomorultul éltek. Nem anyagi okokból, hanem azért, mert nem voltak otthon. És azt sem tartom jónak, amikor valaki menne, de nem mehet. Mert akkor viszont a saját szülőföldjén érezheti magát majdnem, hogy számkivetetnek. Én ezért is mondom, hogy én nem kapacitálok senkit a könyvemben arra, hogy menjen. Én viszont azt mindenképpen mondom, hogy aki menne, annak engedjük meg, hogy menjenek, mert úgyis kisebbségről van szó, tehát olyan rengeteg vizet nem fognak zavarni, de ha ők nem mehetnek, akkor ez a társadalom számára egy nagyobb baj, szerintem. Nem is szólva arról, hogy van egy csomó egyén így, aki boldogtalan, akkor másoknak is az idegeire megy, tehát ez egy ördögi köré tud válni tulajdonképpen.
Na, ez nagyon, nagyon örülök, hogy ezeket mondtad, mert amikor olvastam ezt a részt a könyvedbe, akkor egy kicsit morogtam magamba, hogy nem lehet ez ennyire egyszerű, hogy egyszerűen vannak olyan emberek, akiket valami erre predesztinál, és ez egy személyiségkérdés, másokat nem, és amit most mondasz, az szerintem egy kicsit jobban kibővíti azt, hogy bizony sajnos vannak olyanok is, akik nem akarnak menni, de menniük kell, meg szóval nagyon sokfajta kombináció van, de hogy azzal is egyetértek veled, és erre egyébként felmérések is vannak, hogy a legtöbb ember ott akar élni, ahol megszületett. Ezt talán írod is a könyvedben egyébként egy-két helyen, hogy azok az országok, ahonnan tömeges emigrálás van, azok tipikusan nem azért akarnak onnan elmenni, mert mindenki másra vágyik, hanem alapvetően valami olyasmi van abban az országban, hogy muszáj onnan elmenni. Sajnos a legtöbb ember az szeretné ott leélni az életét, ahol született. Ez például a nemzetközi menekült válság kapcsán is egy érdekes kérdés szerintem, hogy azok a szerencsétlenek, akik tömegesen eljönnek onnan, azoknak egy nagy része nagyon szeretett volna ott élni, ahol felnőtt, csak nem sikerül neki. Viszont ugye most már Magyarországról is nagyon sok ember elmegy, bár nemzetközileg még mindig kevés, tehát miközben arról beszélünk, ugye a korábbihoz képest, amikor alig mentek el Magyarországról, most már többen mennek, de azért még európai összehasonlításban is nagyon kevés, nem is szólva világviszonylatban. A következő lépés, ha valaki elmegy, és erről is részletesen írsz a könyvedben, ami viszont nagyon-nagyon tetszett ez a rész, hogy én ugye többször éltem külföldön életemben különböző fázisaiban, és abszolút felismertem azt, amit mondasz, hogy hát ha az embernek van olyan szerencséje, hogy kiválaszt egy olyan országot, ami még ráadásul tetszik is neki, és azért nem menekültként megy el, hanem úgy megy, hogy valamilyen kalandnak gondolja, akkor van egy olyan ciklus, amit te úgy írsz le, hogy a lelkesedés, felfedezés, majd a megcsömörlés, majd az ezen is túllépésnek a folyamata. Kérlek egy kicsit mesélj erről, hogy megy ez.
Igen, hát ugye ez akkor működik, hogyha valaki önként van valahol, úgyhogy ez egy nagyon szép szál, amit itt végigvezettél. Tehát tegyük fel azt, hogy valaki önként megy, és én ugye nemzetközi felsővezetőkkel dolgozom, és azok a kimutatások, amiket te is említettél, az azt mutatja, hogy az átlag emberek közül mondjuk 10% menne, van egy kicsi játéka ennek, de nagyjából mindenhol úgy így van. Ha viszont felsővezetőket nézünk cégeknél, vagy például közintézményeknél, stb., ott már nagyjából egyharmada. Tehát azokról van itt szó, akik önként nekivágtak, és eleinte élvezik a dolgot. És hát itt ugye azon, hogy megérkezünk egy idegen környezetbe, ahogyan én megérkeztem mondjuk Kínában, már felnőtt fejjel, de nem kell nagyon messzire menni, például van, hogy ilyen interkulturális ügyekben kutatást végzek az interneten, és akkor arról írnak, hogy mit tudom én, a belga elment Spanyolországba dolgozni. Az, hogy az embernek egy ilyen kultúrsok élménye legyen, nem feltétlenül kell nagyon messzire menni. És eleinte az egész egy felfedezés, egy kaland, minden egy kicsit más. Vannak ezek a tipikus séták egy idegen városba, úgy, ahogy én is sokszor körbevezetek magyarokat, akik ide érkeznek Shanghaiba, és akkor vannak ezek a Laci konyhák, meg teaárus, meg nem tudom micsoda, mindenbe belekóstolnak, örülnek neki, pú, ez baromi érdekes, ez abszolút nem olyan íze volt, mint gondoltam rá. Én meg így caplatok mellett, hogy jaj, igen. mert én már olyan régen ott vagyok, hogy én már átmentem ezen az egzotikus, kicsit ilyen drogos élményen is, de viszont már túl vagyok azon is, hogy óriási honvágyam lenne, és minden ellenemre lenne. Tehát
nem csak a honvágyról beszélsz, mert neki ugye az volt érdekes, hogy a honvágyról külön beszéljünk, de hogy van ez a megcsümörlés dolog, ahol azt mondod, hogy elkezded észrevenni azokat a dolgokat, amelyeket ebben a drogos felfedező időszakban még nem veszel észre, úgyhogy annak az országnak, amit választottál, vannak árnyoldala is.
Igen, az árnyoldalakkal azért kezd el az ember együtt élni, mert ez az eufória kiürül. Tehát ezek azért mondjuk én úgy vettem észre, hozzátéve azt, hogy én nagyon sokszor végigkísérek egy-egy ilyen felsővezetőt, vagy cégvezetőt, vagy vállalkozót ezen az első éven. Ez így az átlag ember számára egy fél-egy év, attól függően, hogy milyen alkata van az illetőnek. És ugye azért nem lehet ezekből élni folyamatosan. Az embernek a szervezete is kívánja az, hogy mondjuk visszaálljon egy normális diétára, visszajönnek a régi szokások, viszont az megmarad, hogy azért dolgozni kell ebben a környezetben, az embernek családja van, az ő számukra meg kell teremteni egy normális, egészséges, a megszokotthoz hasonló környezetet, és akkor jön az, hogy ez válik nehézzé. Uh-huh. Tehát a nehézségek előjönnek, általában az, amire az ember eleinte rácsodálkozik, az pedig egy egzotikum, tehát az nem segít az ilyen dolgokban. Mondjuk, ha nekem van egy 10 éves gyerekem, és megérkezek Kínába, akkor eleinte állandóan kirándulunk, állandóan vásárolunk, stb., de egy idő után az van, hogy a gyerek elmegy iskolába, én elmegyek dolgozni, a nejem vagy a férjem, hogyha talál munkahelyet, ő is dolgozik. Ezek az egzotikumok már nem tesznek annyit hozzá a mindennapi élethez, és akkor előjön az, hogy viszont mondjuk havonta egyszer kimennénk a zöldbe, amit például itt Shanghaiban nem lehet megtenni. Az, hogy sokkal többe kerül a hétköznapi élet. Az, hogy időnként eszméletlenül be tudsz smogosodni a levegő, nem úgy, mint nálunk, hanem mondjuk az ilyen mutatók szempontjából mondjuk 6-szor annyira, amikor egészségtelen kimenni is az utcára, mondjuk egy játszótérre, és akkor jön rá az emberre az ellentéte, tehát ez is egy ilyen emocionális, egy kicsit fölfűtött viszony a hellyel, csak negatív előjelű. És ha ezt is túléli az ember, akkor fogadja el ezt a környezetet úgy, mint normálisat, és ezt a könyvben is hozzáteszem, hogy igazából van olyan, sok olyan külföldi például itt Kínában, aki leragad az első stádiumban. És akármi kínai, az minden baromi jó. De ugyanakkor ez egyfajta elszigeteltséghez is veszett, mert az ember, ha itt él 5 évig, akkor is turista marad bizonyos szempontból. Tehát azt észre kell venni, hogy akárkivel, akármilyen országból beszélünk, azért ez nem feltétlen dicsérettel, meg pozitivitással viszonyul a saját országához kapcsolhoz. És amikor ezt meg tudjuk tenni a választott otthonunkban, akkor otthon vagyunk. Tehát magyaroknak úgy szoktam mondani, ha Hollandiában, Amerikában, Dél-Afrikában, Kínában elkezded szídni a rendszert, meg már nem veszed észre azt, hogy furcsa ételt eszel, akkor otthon vagy.
Aha. Tehát a túllépés, soha mindenki nem tud túllépni, hanem sokan akkor mennek haza. Tehát tipikusan szerintem meg szokott történni, hogy amikor megcsömörlik, akkor mondja azt, hogy belép a honvágy sokkal erősebben, mint korábban, és akkor, hát mondjuk Kínából nehezebb, de mondjuk Nyugat-Európába dolgozni elment emberek közül sokan ez az a pont, ahol azt mondják, hogy na jó, akkor mégse itt akarok élni, minden problémájával együtt találjuk Magyarország, és akkor sokszor hazamennek. Aki túl tud lépni, és ott marad, akinek meg természetessé válik, ahogy te fogalmazol, az az ország, az meg megmarad. Az miért baj, ha valaki állandó turista marad egyébként? Ezen is gondolkodtam, miközben olvastam a könyvet, hogy hozol erre példákat, de hogy tulajdonképpen ez nekem úgy tűnt, hogy ez motiváló tud lenni, hogyha valaki még 5-10 év után is Kínára úgy tud tekinteni, mint egy egzotikumra, és hát Kínában rengeteg dolog van, amire lehet így tekinteni, az tulajdonképpen egyfajta motiváció lehet, vagy miért látod ezt problémának?
Nézd, én azért többféle szempontból nézem ezt a dolgot, az egyik az egyéni, a másik viszont mondjuk a környezetre, meg akár mondjuk egy cégre, egy intézményre gyakorolt hatás. Abban teljesen egyetértek veled, hogyha az ember ilyen örök turista, az egyénileg baromi jó tud lenni, bár ha elbeszélgetsz azokkal, akik ilyen módon élnek valahol külföldön, akkor ezek általában ez egy magányos élmény. Mert ez tehát nagyon kevés olyan emberrel lehet találkozni, ha mondjuk valaki ilyen állandó eufóriában van egy helyen kapcsolatban, aki ezt osztaná. Tehát általában az van, hogy az ilyesmit nehezen lehet másokkal megbeszélni, és ugye ha az ember ebben a tudatállapotban van, akkor úgy érzi, hogy mindenki más panaszkodik. Most képzeljük el valakit, aki mondjuk otthon Magyarországon, nem is kell, hogy külföld legyen az illető, de otthon Magyarországon feltétlen nélkül dicsérne mindent, ami Magyarországon van. Azért nagyon sokan...
Elég sok ilyen ember van egyébként.
Lehetséges, hogy elég sok ilyen ember van, de ugye a tipikus az azért az, hogy az ember az egyik felét dicséri, a másik felét megszíni.
Igen.
Tehát nagyon kevés olyan társaságban lehetne menni, ahol az emberek ezt nem tartják furcsán. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ha egy kicsit tágabbra húzzuk a zoomot, és megnézzük azt, hogy mondjuk ez az illető, hogyha egy vezető egy cégnél, ha egy újságíró, egy olyan, mit tudom én, podcaster, mint te vagy, de akár másokra hat bármilyen szempontból, akkor azt fogjuk látni, hogy ez az illető, mivel hogy ott volt már egy ideje, föntartja a jogot, hogy véleményt mondjon ilyen, mondjuk egy országról, vagy egy társadalomról. De egy rendkívül sajátos szemmel nézi ezt a helyet, tehát a tanácsai, a véleményei csak egy szűk kisebbség számára lennének hasznosak, ugye? Tehát, hogyha például én egy kisvállalkozó vagyok, eljöttem Kínába, és csináltam itt egy céget, és így látom Kínát, és ezt az élményt viszem haza, és utána engem mások követnek, és eljönnek megnézni Kínát, talán 10% esélye van, hogy ugyanazt az élményt fogják kapni, amit én mondjuk eladtam nekik ilyen szempontból. És én főleg ezt tartom, tehát ezzel kapcsolatban vannak fenntartásaim.
Értem, amit mondasz, nekem ez már fölvett elég komoly filozófiai kérdéseket is, hát például azt, hogy az embereknek mire van szüksége, a valóságra vagy mesékre. Én minél öregebb vagyok, annál inkább azt gondolom, hogy az embereknek mesékre van szüksége, és kevésbé a valóságra sajnos,
miközben
társadalomtudományokkal foglalkozok, ami elméletileg arról szól, hogy a valóságot hozzuk az embereknek, csak nagyon sokszor azt érzem, hogy az emberek egyáltalán nem akarják a valóságot, sokkal kényelmesebben és jobban érzik magukat mindenfajta mesékben. De nem akarok ebbe az irányba elmenni, mert ez tényleg egy...
De ez jó, ha mondhatok egy konkrét példát.
Persze.
Például Kínában a legnagyobb sok, és ezt ugye közvéleménykutatások is kimutatják, meg én magam is alá tudom írni, ez az ilyen fél internet, tehát biztosan a hallgatók közül egy csomóan fogják tudni azt, hogy körülbelül a világháló fele nem elérhető itt Google, Facebook, Twitter, stb. Most egy csomó külföldivel lehet itt beszélgetni, ugye általában ez az ilyen lelkes kisebbség, ez aránylag nagyobb Kínában, mert akinek nem tetszik Kína, az elhagyja az országot, akik azt fogják mondani, hogy ugyan, mert ez egyáltalán nem probléma, mert miért kellene egyáltalán a Google vagy a Facebook a hétköznapi életedben. És akkor mondjuk ez alapján hoznak mások döntéseket, valaki mondjuk kijön Kínába, és azt mondja, hogy persze nekem az ismerősöm azt mondja, hogy úgyse fog hiányozni, de elég kicsi az esélye, hogy az, aki hallgatott mondjuk erre az ismerősére vagy főnökére, ő is ugyanúgy fogja látni ezt az internet dolgot. Tehát így már nem annyira filozófikus az egész, És én nagyon sok olyan emberrel találkozom, aki mondjuk idejön Kínába, de ez lehet Japán vagy Tájföld is, csak ott más ügyek vannak, és aztán azt hiszi, hogy vele van a probléma. Mert hiszen a főnökem baromi jól megvan itt, és én meg állandó stressz alatt vagyok, hogy mondjuk nem tudok mit olvasni, vagy nem tudom a családommal tartani kapcsolatot, mert mindegyik WhatsApp-et akar használni. És így ez az absztrakt filozófiai kérdés elég konkrétá tud válni.
Uh-huh. A következő, ami számomra nagyon érdekes volt, és megint csak egy ilyen felismerés érzés volt, amikor az úgynevezett városi család fogalmát vezetett be. Mondd el te, hogy mi ez tulajdonképpen. Szerintem, aki külföldre ment élni, az föl fogja ismerni, hogy miről beszélsz.
Igen, talán Magyarországon ez kevés érthető, mert ugye beülök a 0 kilométer körnél a kocsiba, és elindulok pár óra alatt, kim vagyok az országból, de ez az úgynevezett urban family, ez a városi család, ez egy angol, tehát tudom, brit-amerikai vagy ausztrál fogalom, ahol azért, hogyha valaki az igazi vidékről elmegy egy nagyvárosba dolgozni, akkor az nem tud hetente hazajárni. És kialakulnak ezek az ilyen kis véd-és-dagy szövetségek, amik igazából sokszor kevesebb, mint barátság érzelmi szempontból, de egymásra utaltság szempontjából meg sokkal több, mert ugye egy ilyen úgynevezett urban family az tud együtt venni egy kocsit, vagy együtt kivesz egy lakást. Tehát a hétköznapokban eléggé egymásra vannak utalva, és általában ezekben van egy ilyen véletlenszerűség, meg sokszínűség, hogy ha öt ember kivesz egy lakást, olyan, mint a jó barátok, meg az agymenők, meg ezek tipikus ilyen urban family-k. És külföldön sokkal könnyebben beleszalad az ember egy ilyen helyzetbe, mert logisztikai szempontból szüksége van arra, hogy mondjuk megérkezik, és nem tud egy olyan lakást kivenni, amit szeretne, akkor fölmegy a netre, és keres olyanokat, akivel együtt ki tudja venni, és hip-hop, az embernek van egy ilyen közössége.
De nem csak logisztikai szempontból a könyvet beleírod, hogy ez egy érzelmi biztonságot is ad, tehát példákat is hozol arra, hogy ha valaki mondjuk kórházba kerül, akkor ezek a városi családtagjai azok, akik ott vannak, ha nem lehet ott vele az igazi családja.
És ezért nagyon érdekes az egész, mert én egy ideig azon kezdtem el gondolkodni, amikor volt 2-3 ilyen, mit tudom, 3-4 éves váltása azok között, az emberek között, akik körülvettek engem, hogy mennyire véletlenszerű az, hogy kik vesznek körül minket. De aztán rájöttem, hogy egyrészt az is véletlenszerű, hogy milyen családba születünk bele, de azért másrészt mégsem teljesen véletlenszerű, mert bizonyos típusú embereket vonzunk, és bizonyos típusú embereket nem vonzunk. Tehát mégiscsak olyan emberek vesznek körbe minket, akik megértenek minket, és akkor azt érdemes megfigyelni, hogy mik azok a sajátosságok, amik fontosak, és mik azok, amik nem. Tehát például az, hogy ki milyen országból származik, az nem lesz fontos, mert öt német sem ugyanolyan, uh-huh. Viszont a temperamentum az illetőnek az érdeklődése, az meg baromi érdekessé válik. Uh-huh. Tehát ezért van az, hogy például nekem ez az ilyen városi családom soha nem az ott élő magyarok közül került uh-huh. ki, hanem volt közt, mit tudom, a New Yorki ügyvédtől kezdve az ujgur muzsikusig minden, uh-huh. De azért valamilyen módon mégiscsak nagyon megérdekel.
Tulajdonképpen kiválaszthatod a városi családodat, még az igazi családodat meg nem választhatod ki.
Igen, van benne egy ilyen is, meg van benne egy olyan is, hogy ugye az ilyen kis közösségek azok mindig regulázzák egymást, tehát mondjuk az, hogy 3 fiú kivesz egy lakást, és mindenkinek van egy szobája, meg van egy közös tér. És van egy ilyen átlagos elképzelés arról, hogy az mennyire lehet rumlis, vagy mennyire kell, hogy rendezett legyen. Aki ebből nagyon kilóg, azt úgyis kiszekáljuk. Vagy aki mit tudom én, nagyon hangosan szakszofonozik, vagy állandóan csajokat hoz föl. De hogyha az illető túl tüktig, meg túl kocka, az se lesz jó, és így szépen beállnak ezek a városi családok egy ilyen ideális szintre. És ebből nagyon hasonlít a családra szerintem.
Elmondható-e azt szerinted, hogy akinek sikerül ilyen városi családot találnia, az nagyobb eséllyel megragad külföldön? Tehát aki úgy akar külföldön megmaradni, hogy csak ő, meg vagy maximum a párjával, az hamarabb érzi magát magányosnak és elszigeteltnek, és aki megtalál egy ilyen biztonságot adó kisközösséget, annak nagyobb az esélye, hogy megragad.
Én nem feltétlenül látom így. Először is, ha az ember a saját családjával megy, akkor az elég stabil dolog. Az pontosan meg tudja teremteni azt az ilyen biztonsági zónát, amire mindenkinek szüksége van. Ha meg aztán gyerekek vannak, akkor pláne, mert van ez az ilyen napközben, meg utána ez a váltás.
De nagyon sokan 20 évesen mennek ki, amikor még nincs is saját családjuk, vagy egyedül mennek ki, annak ellenére,
igen.
Hogy van.
Igen, ezek az ilyen jövés-menés, az nagyon érdekes. Tehát van, akik évekig együtt maradnak ezekben a közösségekben, és van olyan, akit fölbukkan egy fél évre, aztán eltűnik. Én szerintem nem tudom, hogy sokkal nagyobb az esélye az, hogy valaki mondjuk szereti, vagy megszokik azon a helyen. Én inkább azt látom, hogy az igazi döntő tényező az, amikor az ember kilép mondjuk ebből a lakásból, ebből a városi családból, és hogy amit az utcán lát, amit a munkahelyén lát, az mennyire tetszik neki, vagy nem. Szerintem ez sokkal döntőbb tényező.
Aztán a következő, amiről morfondíroztam, miközben olvastam a könyvedet, hogy mennyire maradtál te még kapcsolatban Magyarországgal, és mennyire lettél más országok, társadalmak része, mert hogy van egy ilyen fura kérdés, amit az ember mindig föltesz magának, a külföldön él, hogy értem-e én még igazán, hogy mi történik otthon, lévén, hogy nem élek ott, és hiába követi az ember a híreket, meg van kapcsolatban magyarországi magyarokkal, de azért ez mégse teljesen ugyanaz, amikor ugye itt kimegy az ember az utcára, beszélget, és azonnyomban egy ilyen érzés, hogy most miről szólnak itt a dolgok, milyen hangulat van, merre mennek, és egyszerűen más egy másik országnak a hétköznapi tempója, nyugalma vagy nyugalmatlansága, mások a fontos ügyek. Tehát van ez az érzés, hogy az ember mindig megkérdezi magától, hogy nem lehet, hogy én már elszakadtam Magyarországtól, és a másik kérdés, amit föltesz, hogy de hát kínai se lettem igazából, nyilván sose leszek úgy kínai, ahogy azok, akik itt nőttek fel, és akkor ugye felvetődik az az érdekes kérdés, akkor jutott ez eszembe, amikor konkrétan arról írsz, hogy egy taxiban ülsz Indiában, és mész be a városba, hogy te már igazából magyarnak is problémás, hogy magyar vagy, de nem leszel ettől indiai vagy kínai. Tudsz erről az érzésről beszélni egy kicsit?
Tudok is, meg szeretnék is. Ugye ez egy nagyon személyes kérdés, tehát valószínű, hogy ha 1000 embert megkérdezel, akkor 1000féleképpen válaszolna rá. Az én esetem úgy néz ki, hogy bennem van egy ilyen eszmetlen mély zsigeri kötődés Magyarországhoz. Tehát bennem fel sem merült az, hogy akárhol, akármeddig leszek, vagy legyek, hogy attól én ne legyek magyar, vagy ez így elkezdjen lekopni rólam. Bennem ez abszolút fel sem merült, sőt, minél távolabb vagyok, annál inkább felfedezek egy csomó csodát Magyarországgal kapcsolatban, és ezeknek egy jelentős része a nyelvhez köthető, mert egy nagyon titokzatos nyelvet beszélünk, gyönyörű az irodalom, gyönyörű a zenénk, néha még úgy is érzem, hogy ha az ember elgyalogol, aztán visszanéz, akkor egy csomó mindent megért Magyarországról az én esetemben, amit talán nem tudna annyira értékelni az, aki állandóan Magyarországon élt. Tehát ez tipikusan az a fajta dolog, ami, ha mit tudom én, ha valakinek van egy ilyen ideiglenes laktózintolerancia, aztán amikor elmúlik, és iszik egy teljes kávét, akkor felfedez valamit ebben, amit előtte nem tudott értékelni. Én Magyarországgal kapcsolatban abszolút így vagyok, tehát sok nyelven élem az életemet, meg sok helyen, meg sokféle emberrel, de egyrészt Magyarországra menni, akkor az ember így belélegzi ezt, nem tudom, ez egészen misztikus dolog, hogy honnan származunk, meg milyen kapcsolatunk van.
De ezzel. Nem érzed azt, hogy az ember személyiségét is megváltoztatja, amikor külföldön él? Én mindig úgy éreztem, hogy amikor külföldön éltem, akkor egyszerűen más hatások voltak, és más hoztak ki belőlem. Az az ország, ahol éltem, éreztem, hogy másfajta irányba tolja a személyiségemet, mint amikor Magyarországon éltem.
Ezt nem tudom, persze visszanézek magamra, és például látom, hogy változott a türelmem, hogy beszélek máshogy emberekkel, hogyan hallgatok másképpen embereket, de ez, nem, ez az én esetem, vagy én úgy gondolom, hogy ez nem kötődik ahhoz, hogy én most magyar vagyok, vagy nem. Azt le lehetne úgy írni, hogy én milyen magyar vagyok, azon változtat egy csomót. De most az, hogy én hová tartozom, ez a kérdésemben nem szokott fölmerülni.
Én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy ugye mindenki ismeri Soros Györgynek a történetét, aki ugye Magyarországról elment, de hát azóta is folyamatosan a térséggel foglalkozik. És hát már nem is emlékszem, hogy a Frey Tamás, vagy a Friderikusz, vagy valamelyik megtalálta, hogy Soros Györgynek van egy testvére, aki szintén Amerikában él, és utálja Magyarországot. Tehát, hogy azt nem is akar hallani róla, elzárkózik, és nem foglalkozik vele, míg hát Soros György meg folyamatosan a térséggel foglalkozik. Tehát egy testvérpár, aki egészen másképp reagált arra, hogy elment valahonnan, ez nekem iszonyatosan érdekes volt, hogy tényleg vannak emberek, akik mondjuk elmentek második világháború után, 56 után, beilleszkedtek egy adott társadalomba, és úgy élnek, mintha mindig is ott éltek volna, és igazából nem nincs ez a folyamatos honvágy. Míg van nagyon sok ember, mondjuk Amerikában, akik évtizedeken keresztül nem juthattak vissza Amerikából, és Magyarországgal foglalkoztak reggeltől estig. Igen. Szóval szerintem ez egy iszonyatosan érdekes kérdés, hogy ki mennyire tud.
Hát ezért mondom, hogy ez egy személyes kérdés, mondjuk még egy családon belül is változik a dolog. És ezeknek is vannak praktikus vonzatai, hogy mondjuk, amit mondtál, az ember egyáltalán olvas-e otthoni médiumokat, hogy ugye te is látod, hogy van egy pár száz követőm a Facebookon. Én angolul is posztolok, meg magyarul is, de akarok magyarul posztolni, mert észre akarom venni azt, hogy az embereket otthon mi érdekel abból, amit én itt csinálok. Vagy például egy pár évvel ezelőtt indítottam egy új vállalkozást, és akik a tanácsadó, aki ezzel foglalkozik, az mondta, hogy itt van lehetőség, hogy erre a bevételre most Magyarországon fizettem az adót, vagy Kínában fizettem az adót. Számomra egyértelmű, most miért fizetném Kínának, amikor én egyrészt nagyobb szükség van otthon szerintem egy olyan összegű adóra, és másrészt meg hát én oda tartozónak érzem magam. Szerintem nagyon fontos, mondjuk aki nem tudná eldönteni, hogy ilyen szempontból önazonosságában van változás, vagy nem, azt én furcsábbnak tartanám, mint az, hogyha valaki egyértelműen érzi, hogy mit tudom én elmentem Ausztráliába, és ausztrál lettem, vagy 30 éve valahol máshol élek, de azért én még mindig magyarnak tartom magam.
Beszéljünk egy kicsit konkrétan Kínáról. Amikor Magyarországon vagy, nyilván beszélgetsz emberekkel Kínáról, és van egy benyomásod arról, hogy a magyarok mit gondolnak Kínáról, vagy hát akár az interneten keresztül is a Facebook követőiddel kapcsolatban lehetnek ilyen benyomásaid. Én azt tapasztaltam meg, hogy szerintem a magyaroknak valami elképesztően hamis a Kína képe. Tehát azokról beszélek, akik nem foglalkoznak konkrétan Kínával, nem jártak ott, nem ismerik, ami a többség, messze-messze a többség. Valahogy az érzésem, hogy egy ilyen 30-40 évvel ezelőtti Kína kép ragadt meg a magyarokba. Azt hiszik, hogy Kína egy rettentően elmaradott ország, még mindig ez a nyomoron szerencsétlen kínai, aki a 80-as, 70-es években járt Magyarországon, nem értik, hogy mennyire nagy fejlődés volt Kínában. Mm. És a másik, ami pedig a sajton keresztül jön át, hogy itt valami iszonyatos, borzalmas diktatúrának képzeli Kínát, ahol a hétköznapokban egy ilyen kényszermunkatáborszerű hangulat van, és nem tudják elképzelni, hogy te például hogyan élhetsz ebben az országban, ahol hát ugye csak a sajtót olvassa az ember, akkor azt képzeli, hogy ilyen állandó elnyomás van. Miközben én hát akármelyik részén voltam Kínának, jó, nyilván nem voltam Xinjiangban, tehát nem tudom, hogy ott milyen a helyzet, de hogy egy Pekingben, egy Shanghaiban, egy Guangzhouban, de akár a vidéki helyeken is, persze vannak CC kamerák, meg ez az, de hogy nincs az embernek az az érzete, hogy itt a hétköznapi életben ez a totális elnyomás lenne. Meg hát elképesztő ez a fejlettség. Tehát amikor valaki Magyarországról először jut Kínába, és látja azokat a felhőkarcolókat, azokat az autópályákat, azt az életminőséget, ahol ma a kínai középosztály él, Ami megkockáztatom, hogy ma már a tengerparti fejlődési övezetekben magasabb szinten van, mint Magyarország. Szóval, hogy osztod-e azt a nézetemet, hogy a magyaroknak valami elképesztően torz képe van Kínáról?
Hát annyiban osztom, hogy azért majdnem mindenkinek torz képe van Kínáról, ideértve a kínaiakat is. Mert itt egy ilyen háromdimenziós rétegződéssel kell számolnunk. Egyrészt, hogyha mondjuk madártávlatból megnéznénk Kína térképét, akkor ez az ilyen félhold keletről délkeletre húzódóan, ahol a legtöbb város, amit te is említettél, ahol nagyon magas az életszínvonal. Aztán utána van mondjuk az országnak a mondjuk legyen ez a 20%-a, a fennmaradó 30%-a ez a közép-dél-Kína, ahol átlagos életszínvonal uralkodik, és aztán van az észak meg a nyugat-Kína, ahol tényleg rettentes állapotok tudnak uralkodni. És ezen kívül egy adott helyen is vannak a gazdagok meg a szegények, a pártagok meg a nem pártagok, stb. Tehát itt rengeteg féle létegződés van. Hogyha gazdaságilag nézzük a dolgot, akkor az ugye az egyfőre jutó nemzeti jövedelem Kínában az még mindig a magyarnak a töredéke, hogyha országot nézünk.
Igen.
Hogyha ezeket a nagyvárosokat nézzük, akkor van olyan hely, ami Magyarország színvonalán van olyan, ami mondjuk meghaladja Magyarországot, és egy nyugat-európai színvonalon van.
Igen.
Ez azt jelenti vizuálisan, meg a hétköznapi élet tekintetében, hogy felszállhatsz egy Shanghai metróra, ami rendkívül megbízható, tiszta, stb. De az a nyomoronc, akit említettél, az egyszer csak ott van melletted, és mit tudom én, ez rendszeresen ezért megpróbálni, mit tudom én, a hátára kötözött 8 dobozzal beszállni a metróba, mert ugye, hogyha Magyarországon valaki egy hasonló kis vállalkozást indítana, akkor berakná a Zsiguliba, vagy, tehát most nem azt mondom, hogy gazdag az illető, de itt nem, hogy Zsigulira, biciklire sincs pénz annak a bizonyos embernek. És ezek itt keverednek egymással. Hogyha meg a diktatúrát akarjuk megnézni, akkor megint nagyon-nagyon meg kell nézni azt, hogy kiről beszélünk. Mert ez a diktatúra az egy létező dolog, tehát az mondjuk vitatkozni nem nagyon lehet, ez maga a kínai kormány sem vitatja, hogy itt diktatúra van. De ugye ez a diktatúra úgy működik, hogy azért pénzzel meg lehet a bizonyos szabadsági jogokat váltani. Tehát például ez az internetkorlátozás, amiről beszéltünk, ez jó, egy csomó embert nem érdekel, de akit érdekel, és van rá pénze, az vesz egy ilyen szoftvert, és akkor megkerüli az egészet. Itt van ez az úgynevezett egygyerek politika. Ugye, hogy az állam megmondja, hogy hány gyereke lehet egy családnak, volt, hogy egy, aztán kettő, most már változik ez is. De itt is az mondja, hogy az embernek van, mit tudom én, egy 10-20 ezer dollárja erre, akkor lehet további gyereke, semmi probléma nincsen, viszont hogyha ez nem áll rendelkezésére, akkor ugye az állambácsi megmondja, hogy mekkora lesz a család. Ugyanez van ez az úgynevezett HUKO rendszerrel, ez egy belső ilyen tartózkodási engedélyrendszer, tehát képzeljük el azt, hogy Magyarországon, ha valaki Debrecenbe születik, akkor nem hurcolkodhat csak úgy ukmukfuk át Pécsre, vagy ha ezt megteszi, akkor ott Pécsen nincs TB-je, nem járhat a gyereke iskolába, stb. És ez is úgy néz ki, hogy az embernek van pénze, akkor ez nem probléma. Úgyhogy itt van ez a felső 5%, vagy most már kezd 10-hez közelíteni, akikkel te is találkoztál, meg egyébként a legtöbb külföldi számára ők Kína, akik tényleg furcsán tudnak az emberre nézni, hogyha azt mondod, hogy ez egy leninista diktatúra, de ha az ember egy kicsit mélyebbre megy, beszéli a nyelvet, ne adj Isten, mint én, beházasodott egy kínai családba, és vannak unokatestvére, aki itt van taxisofőr, vagy köműves, akkor azért teljesen máshogy néz ki a dolog. És ezért van az, hogy
mondj erről pár szót, ez nagyon érdekes szerintem számunkra, hogy milyen az, amikor beszélsz, beházasodsz egy kínai családba, és beszélsz a köműves rokonnal.
Hát ugye az ő számukra, ez, most mondjam azt, hogy vegyünk egy átlagos külföldit Kínában. Nem kell, hogy egy vezérigazgató legyen, vagy egy ilyen milliárdos, de egy átlagos külföldi már eleve, ha megteheti, hogy eljön Kínába, és statisztikailag mondjuk abban az 5 város egyikében fog lakni, amit te is említettél, Peking vagy Tianjin az a környék, vagy Shanghai, Hangzhou, vagy mit tudom én, Guangzhou, Shenzhen, tehát ez a északról délre haladva. Ha az illető megteheti, hogy átjött ide, van egy normális munkahelye, meg tud élni ezeken a helyeken, akkor kínai szemmel már gazdag embernek számít. És ezért az ismerősei is gazdag emberek lesznek. Viszont, hogy, tehát ő rá például nem fog vonatkozni egy csomó megkötés, amitől az átlag kínai szenved. Az egygyerekpolitika, külföldiek nem vonatkozik rám. Hogyha elveszek egy kínai nőt feleségül, megint csak nem vonatkozik rám az egygyerekpolitika. A hukorrendszer sem. Tehát egy külföldi mehet egyik városba, másikba, én is költöztem Shaoxingba, Shanghaiba, Pekingbe, stb. Egy helyi ezt nem teheti meg. És ugye, hogyha elbeszélgetsz a hétköznapi emberekkel, mondjuk így, az ő szempontjukból sokkal igazságtalanabb a rendszer, hiszen például egy jó iskolába be akarják adni a gyereküket, de itt az iskolák azok kerületi hovatartozás szerint vannak beosztva. Tehát csak abba az iskolába küldheted a gyereked, amilyen kerületben élsz, és azon belül is még vannak ilyen kisebb egységek. Most egy tehetős család egyszerűen vesz egy lakást abban a kerületben és azon a helyen, amelyik iskolába szeretné a gyerekét járatni. Ugye mivel, hogy így a kínai gazdaság óriási, és a javai nagyon-nagyon egyenlőtlen vannak elosztva, ezért rengeteg pénzes ember van, bár mondom csak egy pár százalékát képviseli a lakosságnak. Tehát mit tudom én, nekünk is van olyan ismerősünk, aki jó iskolába akarta küldeni a gyerekét, vettek ott az iskola környékén egy lakást, körülbelül $2 millió. És akkor mehet a gyerek az iskolába. Utána átmegyek, és együtt ebédelek mondjuk a taxisofőr feleségem unokatestvérével. Azért ők teljesen más Kínában élnek, mint amit egy csomó külföldi ismer.
Világos. Alapvetően ennek a hukorrendszernek az az indoklása, hogyha ezt a rendszer szempontjából nézzük, hogy ne legyenek túl zsúfoltak a városok. Én egyszer kimentem Shanghaiból a ilyen vízivárosokat nézni, és jöttem vissza busszal, és felszálltak ilyen ellenőrök, akik mindenkinek ellenőrizték a hukaóját, és rám se néztek, mint külföldire, de ott tényleg mindenkit végignéztek. És akkor egy kicsit elgondolkodtam ezen, hogy ezt miért csinálják, és hát egyrészt van rengeteg illegális ember, aki tényleg beköltözik ennek ellenére, de hogy azt olvastam, hogy ezt azért csinálják, hogy ne legyen egy Shanghaiból egy Mumbai vagy egy Delhi, mert hogy oda ugye Indiában teljesen számolatlanul özöllenek az emberek a nagyvárosokba, amitől teljesen élhetetlenné váltak ezek a városok, olyan a népsűrűség, nincs megfelelő ellátottság csatornarendszerrel, iskolával, autópályával, busszal, metróval, és hogy igazából a kínai városok meg nem ilyenek, tehát miközben rengetegen vannak a kínaiak is, de közben azért olyan nem nagyon van, vagy nagyon ritkán van, mint mondjuk Indiában, vagy Egyiptomban, vagy ilyen helyeken, hogy élhetetlenné válik a hétköznap, mert hogy valahogy vigyáznak arra, és erre a makroadatok is vannak, hogy a népsűrűség egy adott ponton nem olyan magas, mint ezekben az országokban.
Ugye nem arról van szó, hogy ne legyenek túl zsúfoltak a városok, mert a kínai kormány terve az, hogy 2050-ig Kínában lesz 5 darab 100 milliós konglomerátum. Tehát, hogy 100 millió ember él egy városban. Tehát itt nem attól félnek, hogy túl zsúfolt lesz a város, túl zsúfolt lesz így is, úgy is.
Nem úgy értem, hogy per négyzetkilométer, tehát hogy ezek tényleg 100 milliós nagyvárosok lesznek, de egy négyzetkilométerre jutóan még körülbelül harmada az indiainak a népsűrűség.
Hát attól függ, hogy ezt hogy nézzük. Tehát ugye egyik rossz rendszert hasonlítjuk össze itt a másikkal, és az egyik másként rossz, mint a másik, mondjuk így. Tehát ugye Indiában főleg, ahogy te is mondtad, az infrastruktúra hiánya az, ami okozza a problémát. Nem arról az, hogy hányan laknak ott, hanem hogy tényleg nincs víz, nincs villany, nincsenek épületek se. Ott egész tömegek, ha voltál, ott tudod, hogy egész tömegek táboroznak a parkban, meg mit tudom én. Hanem, és hogyha megnézed modern ilyen lakosság tervezési szempontból, akkor Kína baromi rosszul van elosztva, mert minden itt keleten van. Hanem van egy logikusabb, meg egy kevésbé logikusabb oka ennek az egésznek. Az egyik az, hogy nem arról van szó, hogy ne legyen túlnépesedés, hanem arról van szó, hogy azok mehessenek ezekben a nagyvárosokba, akit a vezetés elképzel. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen nagyon sokan, sőt, hát kínai társadalomtudósok is összehasonlítják Indiát Kínával, hogy Kínában is van kasztrendszer, csak nem úgy hívják. Tehát, hogyha valaki egy bizonyos fajta oktatási szinten rendelkezik, bizonyos szakmában van, stb., akkor jöhet, akkor mehet Pekingbe, meg mehet Shanghaiba, meg stb. Ha meg nem, akkor nem. És abban is teljesen igazad van, hogy ettől függően ezek az emberek mennek, és ebben van egy ördögi logika. Tudnillik, ugye a kínai politikai rendszer az a városokra van kihegyezve. És hogyha egy olyan ember, akinek nincsen ilyen hukkó lakhatási engedélye, és mondjuk ide jön Shanghaiba, és itt targoncakezelő lesz, vagy motoros futár, akkor úgy járul hozzá Shanghai gazdaságához, hogy itt nem fizet adót, de ugyanakkor itt nem használhatja a szociális hálót sem. Tehát nem küldheti a gyerekét iskolába, nem mehet orvoshoz, stb. Stb. És hogyha ezt megnézed a város gazdasága szempontjából, akkor ez baromi olcsó munkaerő. Tehát a város szempontjából ez tökéletesen működik, mert ugye az illető hozzaviszi a csomagokat a kismotorral, ha elesik és valami baja lesz, akkor fölül a buszra, és hazamegy abba a városba, onnan származik, mert itt nem mehet el az orvoshoz amúgy sem. Hogy ez jó vagy nem jó, erről nagyon sokáig lehet vitatkozni. Én nagyon nem szeretném, hogyha mondjuk nálunk ilyen irányba mennének el a dolgok, mert itt rengeteg kizsákmányolt ember van, csak ugye ők a fennevezettokból nem igazán kérdezi őket senki, hogy ez most jó vagy nem jó.
Nagyon érdekes, amit mondasz. Láttam egyszer egy tanulmányt, ami azt mondta, hogy azok, akiknek van hukkája Shanghaiban, azoknak harmad annyi a megtakarítási rátája, tehát hogy mennyit tesznek félre a jövedelmükből, mint azoknak, akik illegálisan vannak Shanghaiban, mert az utóbbi csoport az pontosan tudja, amit mondasz, hogy ha a gyerekét iskoláztatni akarja, akkor fizetni kell érte, ha kórházba kerül, fizetni kell érte. Tehát iszonyatosan érdekes, hogy Shanghaiban az egyik legjobb a szociális rendszer az egész Kínában, és akik ott élnek, és van tartózkodási engedélyük, azok tudják, hogy nekik nem kell megtakarítani, mert egy csomó mindent ingyen kapnak. Szóval ez szerintem iszonyatosan izgalmas, abból a szempontból is, hogy lesz-e Kínában jóléti állam valaha, vagy ha igen, akkor hol lesz és hol nem lesz. Mert hogy nagyon egyenlőtlen ebből a szempontból is Kína, hogyha igen. Más tartományban vagy más szabályok vannak.
Hát igen, és ugye, hogy összerakjuk a 10 legnagyobb város Kínában, akkor nem jön ki még a lakosság 10%-a sem. És hát ugye ez egy fura dolog, hogy a kínai állam az úgy nézi, hogy mivel jobban élnek a városokban az emberek, hát mindenkit vigyünk be a városokba. De hát itt attól, jó mondom, megint erről lehet vitatkozni, meg vitatkoznak is róla, hogy ez megoldás lesz-e. Tehát itt most 21 néhány millió ember él Shanghaiban, azért egy reggeli csúcs, az itt eszméletlen kemény tud lenni. Én nem igazán szeretném látni azt, hogy mi van akkor, hogyha 100 millió ember indul így neki.
De azért nem is nagyon adnak már ezekbe a giga-giga városokba. Nagyon érdekes volt, egyszer azt olvastam, hogy a kisebb városokba szeretnének most már az embereknek adni ilyen tartózkodási engedélyt, és hát ugye magyar szempontból ez nagyon vicces, mert a kisebb város az azt jelenti, hogy ilyen 5 milliós városokba, mert ugye ezek, amikről eddig beszéltünk, ezek hát így darabjai 20-30 millió, de hogy említetted, ezek ilyen konglomerációká, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket, várnak, amik már kvázi tényleg, ha összerakod egymás mellett, akkor ilyen 100 milliós nagyságrendek, és nem ide akarják küldeni az embereket, hanem abba sok-sok, tehát megkockáztatom, százas nagyságrendben vannak olyan városok, amiről a magyar hallgató, a magyar ember nem is hallott, de igen. Hát bőven Budapestnek a többszöröse már most, és hát ezekbe az úgynevezett kisebb városokba akarják most már terelgetni az embereket.
Itt egy óriási ellentét van a helyi önkormányzatok és a nemzeti kormány között. Tehát ez egy ilyen szendvics dolog, mert a nemzeti kormány azt mondja, ez a legfelsőbb szint, hogy pontosan ezt kell csinálni, amit te mondtál. A helyi önkormányzatok attól függően tapsolnak, vagy betartanak, hogy minek a helyi önkormányzata. Tehát természetszerűleg Shanghai nem akarja, hogy ez a majdnem ingyen munkaerő elmenjen innen Shanghaiból, mert akkor utána ki fogja ezeket a feladatokat elvégezni. Ha megmondjuk én egy olyan helynek vagyok a polgármesterem, mint mondjuk Sündel vagy Luoyang, akkor megmondom, persze, a kisebb városokba kell az embereket vinni. De végső soron az a probléma, hogy ezeket az új városokat, meg városegyütteseket felépíteni, ez eszméletlen pénz. És ahhoz, hogy ezt a pénzt létrehozzák, és főleg a jelenleg lassuló kínai gazdaságban, ahhoz embereket kell a meglévő nagyvárosokba mozgatni. És itt egy gyönyörű ördögi kör megy körbe-körbe. Tehát mindig létrejönnek ilyen új tervek, vigyünk cégeket nyugatra, mármint, hogy Kína nyugati részére, vigyünk embereket Kína nyugati részére, de aztán amikor bármilyen váratlan dolog van, akkor ez az áramlás megindul vissza a keleti partvidék felé.
A másik ilyen közkeletű tévedés szerintem Magyarországon Kínával kapcsolatban, ezt biztos hallottad már, ez a, hát a kínaiak nem tudnak semmit csak másolni. Vagy ebben rengetegszer beleütközök, hogy valahogy ez egy ilyen erős meggyőződése a magyaroknak, hogy a kínaiak azok alapvetően semmi más nem tudnak, mint másolni, amiről hát én egyrészt azt gondolom, hogy már nem igaz, tehát ma már egy csomó technológiában Kína vezető lett a világban, ismert ugye az ötödik generációs mobiltól kezdve a nemzetközi űrállomáson keresztül a Solarig és a gyorsvasúti rendszerig és minden, de hogy egyébként meg azt szoktam erre mondani, hogy na és hogyha megmásoltak, az miért probléma, mert hogy ismerjük már fel azt, hogy ha valaki le tud másolni nyugati technológiát, és meg is tudja építeni, hát ez valami elképesztő. Tehát, hogy az önmagában egy teljesítmény humán erőforrásban. Miért van az, hogy nem Magyarország nem másolt, vagy Törökország, vagy Egyiptom nem másolt? Miért volt képes Kína másolni? Szóval, hogy valami, ez engem nagyon föl szokott bosszantani, amikor még mindig ott tartanak a magyarok, hogy Kína azt csak másolgat.
Hát bizonyos szempontból ez soha nem volt igaz, meg bizonyos szempontból mindig is igaz volt, tehát ugye az emberi fejlődés az így működik, hogy tanulunk egymásra, és akkor mindig egy kicsit változtatunk azon, amit tanultunk, és máshogy csináljuk. Ebből a szempontból igaz, meg sokan mondják azt, hogy Japán is így indult, az Egyesült Államok is így indult, ebben is van valami. Aztán meg az, hogy soha nem volt igaz, az azért van így, mert amikor Kína elkezd mondjuk így effektíve másolni valamit, akkor felmerül a kérdés, hogy miért van erre gazdaságilag szükség. Tehát, hogy mondjuk valaki csak másol, akkor miért nem veszik meg az eredetit. És ugye a másolat az egyrészt olcsóbb, hozzáférhetőbb, ha ugyanúgy működik, akkor miért ne vegyen meg a másolatot. És a kínaiak meg abban jók, hogy gyorsabban, olcsóban megcsinálnak valamit, és javítanak rajta valamit, ami egy apróság, de a felhasználó szempontjából rendkívül fontos. És mindenben ezt csinálják, ez a sikerüknek az egyik titka. Bocsánat, most nem hallottalak.
Ez ugye a tipikus példára a két szimkártyás iPhone, amikor Shenzhenben lehet kapni két szimkártyás iPhone.
Vagy az, vagy amikor tényleg bármit. Tehát most a két szimkártyás iPhone az azért mégiscsak egy iPhone, de lehetne rengeteg olyan példát hozni, amikor nem iPhone-ról van szó, hanem valami helyi termékről, ami kiváltja mondjuk az iPhone-t, vagy bármi mást, és akkor így rácsodálkozol, hogy erre mi miért nem gondoltunk. Néha ez egy teljesen esztétikai dolog, tehát a kínaiak kezdték el például az autógyártásban azt csinálni, hogy az autó elején meg a hátulján a logó, az világít. És hát a mondjuk 10-15 évvel ezelőtt eszméletlen gagyikat csináltak tényleg, ilyen nagyon csili-bili volt. De most már annyira gyönyörűek tudnak lenni az olyan gyárak, mint a BYD, meg a NIO, és azt néztem például, hogy kijött egy Volkswagen modell, aminek szintén világít a logója. Tehát ugye elkezd visszafelé menni.
Meg egy Mercedes láttam pont tegnap láttam egy Mercedes.
De vannak praktikus dolgok is, például hogyha a mobiltelefonokról beszélünk, akkor például hogy hívják ez az akkumulátornak az élettartamát, másolták, de ugye ez nem az a fajta társadalom, ahol csak az ember ugye akárhogy bedugja a telefonját. Itt van olyan, hogy főleg annak idején valaki fölült a vonatra, és 30 órát vonatozott. És akkor elkezdtek gondolkodni, hogy mégiscsak egyrészt nem merüljön ki olyan hamar a telefon, és másrészt mi van, ha kimerül. Tehát itt kezdték el csinálni a jobb akkumulátorok mellett ezeket az ilyen tekerős töltőket például. Most már mindenkinél van legalább egy ilyen akkumulátor, ők úgy hívják, hogy, hogy akkumulátorcsomag, amiben be tudod dugni a telefonodat, hogyha már majdnem kimerül.
Vagy effektíve a háttere a telefonnak, tehát az a mobil védő, amit ráraksz a telefonodra, az egyben akku is, és ez teljesen standard kínában.
Az is, de ugye van az, hogy nem elég, tehát amikor az ember itt egy kínai szélzessel találkozik véletlenül az utcán, az úgy néz ki, mint egy ilyen öngyilkos merénylő, mert minden zsebében van egy ilyen akkumulátorcsomag, és lógnak ki a drótok belőle. És ez egyfajta megoldás, biztos, hogy ki fogják találni, mert az autógyárt, az elektromos autók terén is annyira azért nagy hatalom Kína, mert gyorsabban tudják a akkumulátorok élettartalmát növelni, mint nyugaton, ahol 30 percenként van egy töltőállomás, tehát ez nem probléma.
És ilyenben jegyzem meg, hogy ma az utóbbi pár évben úgy lett Magyarország akkumulátor nagyhatalom az Európai Unión belül, hogy dél-koreai, japán és kínai akkumulátor cégek jelentek meg Magyarországon, amelyek egyébként kiszolgálják ezt az forradalmat, szóval, igen, hogy szerintem érdemes túllépni ezen a Kína mindent másol dolgon. Egy utolsó kérdés még, ami egy kicsit személyesebb, kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz erre mondani, előbb-utóbb meg fogsz öregedni.
Én is így hallottam.
Mi lesz akkor? Tehát meg lehet öregedni Kínába? Vagy hazajössz Magyarországra? Vagy hogy lesz ez?
Hát biztos meg lehet. Ismerek olyat, akik Kínában szeretnének maradni az anyugdíjas korukra, de mi nem ezt tervezzük. Mi a feleségemmel, mert a nevelt lányom már 21 néhány éves, ő Kanadába költözött. A feleségem ő shanghai alapvetően, nem is élt még külföldön, de közvetlenül a COVID járvány előtt mi azt terveztük, hogy elkezdünk egy ilyen félig itt, félig ott létet Európa és Kína között. Én nekem a húgom Barcelonában él, és ott szerettük volna kezdeni, de hát aztán ugye közbeszólt ez a COVID dolog, és most nagyon nehéz kibeutazgatni Kínából, de azért ezt nem toltuk a végtelenségig ki, ezt a tervet, ez egy záros időn, egy pár éven belül neki akarunk kezdeni, és amikor tényleg idősek vagyunk, és ugye nem arról van szó, hogy milyen gyorsan érünk oda a munkahelyre, vagy hány meeting van egy nap, akkor szeretnénk természet közelben élni, ami itt nagyon-nagyon nem így van, szeretnénk olyan emberekkel körülvenni magunk, akik nem sietnek állandóan, nincsenek állandóan nyomás alatt, mert ugye itt egyrészt a munkatempó, és másrészt ugye a már említett ilyen társadalmi környezet miatt itt rengeteg nyomás, rengeteg stressz van. Az a terv, mert ugye én azért fölépítettem itt egy csomó üzleti kapcsolatot Ázsiában, hogy egy idő után az lesz, hogy mi mondjuk az év két harmadában egy nyugisabb helyen leszünk, mondjuk egy mediterrán vidéken, és onnan jövünk át Kínába, amikor az üzlet megkívánja. De ez is egy teljesen személyes preferencia. Tehát nem mondom azt, hogy aki itt él, az ne maradjon itt, hogyha jól érzi magát, persze, hát lelke rajta. Én nekem, ahogy öregszem, egyre jobban fáj a szívem a természet után, a nyugalom után, kezd zavarni a zaj, például ennek is megvan a biológiája, és ezért szeretnék egy kicsit több időt eltölteni mind a ketten, olyan helyen, ahol egy kicsit az ember szabadabban lélegezhet, mondjuk így.
Jó, hát köszönöm szépen. Mielőtt befejeznénk ezt a beszélgetést, azért mondjuk el a hallgatóknak, mert nyilván nagyon sok mindenki szeretné ezután elolvasni a könyvedet, aki eddig még nem találkozott vele. Szóval, hogy a címe Ez a város egy távoli bolygó, melyik kiadó adta ki?
Az Athenaeumnál jelent meg pár évvel ezelőtt, 2019 őszén.
Tehát ha besétál az ember ma egy budapesti könyvesboltban, nekem az a tapasztalatom, hogy mindig meg fogja találni, ott van a polcokon, Kindle verzióban is megvan, és ha veled akarja tartani a kapcsolatot, akkor annak ellenére, hogy azt mondtad, hogy a Facebookozni kevésbé lehet Kínában, de ennek ellenére van neked egy Facebook oldalad is.
Igen, van, mert ugye én azok közé tartozom, akik így megkerülik ezt a tiltófalat, úgyhogy ha valaki mondjuk így a podcastban látja a teljes nevemet, akkor nagyon könnyű a neten megtalálni, mert van rengeteg Gábor, meg van rengeteg Hols, de Hols Gábor az csak egy van.
De akkor oda is.
Talán a Facebook a legegyszerűbb.
A podcast leírásából oda is fogom tenni a linket a Facebookos oldalathoz.
Megvan egy könyvoldal, azt is oda tehetjük, és azon keresztül el is lehet érni.
Világos.
Az már csak szokás, hogy ritkábban nézem a Facebookomat, mint az e-mailemet, és hogyha valaki a websájton keresztül ír, akkor az azonnal megérkezik.
Oké, tehát, hogy nagyon ajánljuk mindenkinek a könyvet, én pedig személy szerint nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Nekem nagy élmény volt olvasni a könyvet, és nem csak azért, mert vicces párhuzamok vannak az életünkben, hanem azért is, mert tényleg átgondoltatja az emberrel azt, ami szerintem ma nagyon sok magyar számára aktuális, ha nem is a világ másik végére mennek élni, mint te, de aki csak a környező országokból megy, azok számára is szerintem nagyon érdekes kérdéseket firtat. Holcskából köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.